Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 84. Zsoltárunk első versét, amelyik így kezdődik. Ó seregeknek, Istenem, mi kedves gyönyörűsége a te szent hajlékidnak.
Képmutatás nélküli szeretet. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengének, a tiszteletadásban egymás megelőző. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A lélekben húzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartó, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljátok közösséget szükségeiben, gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne áldozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással legyetek egyetértésben, ne legyetek megvetörők, hanem az alázatosakhoz tartjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességgel legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok hosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennyien, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsot gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat.
Köszönjük.
Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük a mai figyelmeztetésedet, amelyet irányzhatsz az életünknek. Bűnbánattal valljuk meg, hogy éppen ezek a dolgok azok, amelyek a leginkább hiányoznak az életünkről. Az engedékenység, a nagy lelkű szeretet, az egymás megértése, a türelem, a békesség, és mindaz, amit a te szent lelked képes csak adni. Kérünk és könyörgünk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, amelyen megbántjuk egymást is, téged is. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg, amikor akár szóval, akár cselekedettel, akár gondolattal, akár mulasztással védkezünk ellene. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, és teremts bennünk tiszta szívet, és újítsd meg a készségünket az evangélium megcselekvésére. Érezzük, hogy olyan sok bűnterhe nyomja a mi lelkiismeretünket. De most különösképpen is azt a bűnünket hozzuk elő, amelyekkel egymást bántottuk meg, amelyel a testvéri közösséget tettük tönkre. Kérjük szépen segítsd, hogy igaz legyen ránk, hogy még a rosszal is jóval fizetünk, és a te áldásodat kérjük még az ellenségünkre is. Könyörgünk hozzád, Szent Lélek, Úristen, jöjj ma közénk, szentelj meg bennünket, szólalj meg és tedd élővé a te beszédedet. És add, hogy a Szent Lélek által téged lássunk, neked engedelmeskedjünk, és legyen erőnk a te akaratodat követni. Kérjük szépen, hogy szakítsd el a gondolatainkat, mindattól, ami a mindennapi életben foglalkoztat bennünket, és segítsd, hogy ezen az órán most csak egyedül téged lássuk. Amen. Helyünket foglaljuk el, igehirdetésre készülve. A 198. dicséretünket énekeljük el. 198. dicséretünknek egyetlen versét. Ez a 394. dicséret dallamára megy. Ki keresztjének kezdődik az ének. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfúvalkozottság. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy van-e különbség a felfúvalkozottság és a jól elvégzett munka miatti büszkeség között? Persze, hogy van. Egészen más az, amikor valaki elfuvalkodott és gőgös, ráadásul, ha nincs is mögötte teljesítmény, és megint más az, hogyha valaki jól elvégzi a munkáját, és arra rámutat, és büszke annak az eredménye miatt. De azért ne felejtsük el, ha elvégeztük is a munkánkat, az áldás egyedül az élő Isten adta. Volt egy kedves barátom, aki elmesélt egy történetet. Ő a munkahelyén másokat kellett, hogy ellenőrizzen, és azoknak a munkáját kellett, hogy elfogadja, illetve elintézze. És egy alkalommal egy olyan lehetetlen feladatot adtak neki, amit senki másnak nem sikerült elvégeznie. Fiatalként került a munkahelyre, és természetesen rám öcsölték ezt a megold hatatlan feladatot. Idegeneknek a dolgát kellett elrendeznie. És Isten csodájával sikerült megoldania ezt a nehéz feladatot. Nagyon megdicsérték. Tágyalították a szemüket, és csodálkoztak, hogy fiatal emberként ilyen nagyszerűen tudta ezt a dolgot megoldani. És ő pedig egy szót sem szólt arról, hogy de hát ez Isten kegyelme volt az életében, de hogy ő tudta megoldani, hanem Isten egy csodát tett. Néhány hét múlva egy pont ugyanolyan lehetetlen, megoldhatatlan helyzetért. És akkor a főnökök mosolyogtak, és azt mondták, hogy hát itt vagy, múltkor is milyen ügyesen megoldottan, most is old meg. És most már nem mondhatta azt, hogy a múlt alkalommal is csak Isten csodája segített rajtam, és én ezt nem tudom megoldani. Persze, hogy van különbség, elbizakodottság, és a munka eredménye miatti megelégedettség között. De azért mindig tudnunk kell, hogy a mi kezünk munkája nem lenne tartós és eredményes, ha Isten meg nem áldana. Olvastam valakinek egy doktori értekezését, és ennek a doktori értekezésnek a végén egy nagyon érdekes tanulságot mondta az illető. Amikor valahol egy új gyülekezetet hoznak létre, akkor szokták azt az egyházban gyülekezet plántálásnak nevezni. Erről a gyülekezet plántálásról ír néhány mondatot. Legújabban fél éve a gyülekezeti plántálás elkezdése után zuhant rám, hogy Isten dicsőségét kell szem előtt tartanom, és nem szabad ellopnom Isten dicsőségét a magam számára. Bár jól esne mindig beszámolni arról, hogy bűbörög a misszió, ráadásul a munkánk nyomán újabb és újabb várfalakat veszünk be. Mégis őszintén el kell ismernünk, hogy mi és én ebben a munkában csak eszköz vagyunk Isten kezében. Napról napra tudatosítanunk kell magamban, hogyha eredményt érek is el, az nem magamtól van, hanem Isten szentel kérek a munkája. Van a munkából egy látható rész, és egy láthatatlan rész. Csak a látható az, amit én végzek. A láthatatlan pedig az élő Isten adja hozzá. Jézus Krisztus imádságának az eredményeképpen, aki az én gyülekezet plantálásomért is imádkozik. Mindezeket végig gondolva, önkéntelenül is, alázattal is, arra kell, hogy gondoljak. Mentesnek kell lennem minden óemberi dicsekedéstől, és meg kell szabadulnom a saját gőgömtől, és csak Krisztus keresztjére hivatkozzam, és neki adjam meg az őt megillető dicsőséget. Ráadásul, ha mi még csak nem is a megérdemelt munkákra vagyunk büszkék, hanem felfogalkodunk, és magunkat többre tartjuk, mint a többiek, és néha egész szemtelen módon dicsekszünk az eredményeinkkel, akkor az Isten dicsőségét lopjuk meg. Emlékszünk egy történetre a Bibliában, amit a királlyal kapcsolatban. Őről azt olvassuk, hogy egy alkalomban eljöttek hozzá kegyelmet kérni. Éheztek azok az emberek, akik meggyőzték Blastust, és kieszközölték, hogy elmehessenek a királyhoz, békét kérjenek, és így biztosítsák a tartományuknak a megélhetést. Leborultak a király előtt, és azt mondták, hogy itt nem is ember szólalt meg, hanem a király beszéde olyan bölcs, ő valóban az Isten. És a király nem hárított el magától ezt a képmutató dicséretet. És ezért Isten megverte, és hamarosan meghalt. A felfogalkodottság és a kevésség mindig Isten dicsősége ellen látszott. Hogy hivatkozzak egy gondolatra? Az elmúlt évtizedekben a prédikációban nagyon gyakran mondtuk lelkészek, hogy a 20. század embere ezt így gondolja, a 20. század embere ezt úgy gondolja. Természetesen ilyen nincs, hogy a 20. század embere. De beszéltünk róla. A modern, művelt ember típusát jelképezte. És úgy éreztük, hogy létezik egy olyan modern embertípus, aki meg van róla győződve, hogy magát fölötte állónak érzi a kor gondjaira. Modernebbnek, műveltebbnek, mint a régi korok embere. Úgy éreztük, hogy lelkészként is közel kell hozni a 20. század emberéhez az evangéliumot. Úgy kell prédikálni, hogy a magasabban művelt emberek minden igényét kielégítsük ezzel, és megfeleljünk neki. Nagyon érdekes, hogy éppen a 20. század emberéről alakították ki ezt a képet. Nyilván ezt nagyon tudatosan alakították ki bizonyos emberek, és tették egy meghatározó narratívába, hogy a 20. század embere milyen okos, milyen művel, mennyivel többre jutott el, mint a megelőző évszázadoké. És nem tudom, hogy gondoltunk rá, hogy éppen a 20. század embere volt az, aki mind a kétfajta diktatúrának hatalmas nagy rendezvényeken ott tapsolt. És elfogadta, és igen mondott rá. És beleszaladt két világháborúba, mégpedig két olyan világháborúba, amit 100 évvel korábban már elképzelni sem tudta. És az 1800-as években meg voltak győződve róla, hogy még egyszer nagy háború, amelyik egész Európát felnújja, elő nem fordulhat. De utána, a 20. században két olyan háború jött, amelyik nem csak Európát, hanem az egész világot tűzbe borított. Ahogy ezt végig gondoltam, eszembe jutott igény. Az összeomlást a gőg előzi meg, a bukás pedig a felfogalkodottság. A gőg és a felfogalkodottság jellemzői. Az ember olyan értékeket tulajdonít magával, amivel nem rendelkezik. Vagy olyanokat, amelyek nem értékesek. Olyannal dicsekszik, amit kegyelemből kapott az élő Istentől. fölébe emeli magát mindannak, amit szentnek mondanak, és le akar rombolni mindenféle erkölcsöt, mindenféle erkölcsi rendet. Általában az ilyen emberek arra hivatkoznak, hogy Isten is úgy fogadja el őket, ahogyan vannak. Ez egy bűn. Úgy fogadjanak el, ahogy vagyok. És ahogy elgondolkoztam ezen a napokon, eszembe jutott egy dolog. Ez egyre inkább nyomasztottam. Mindjárt életének vannak kudarcok. Ezeket a kudarcokat legtöbbször mi okozunk saját magunknak. Vagy pedig másodáncsoskodnak. De ezekre a másodáncsoskodására rosszul válaszolok. Nem kérjük az Isten segítségét, hanem emberi erővel harcolunk. És ilyenkor, ha elbukunk, akkor elkezdjük Istent vádolni. Na persze, hívő emberként nem azt mondjuk, hogy Isten hogy tehette ezt, hanem finoman, árnyaltabban. Ilyeneket mondjuk, hogy Uram Istenem, miért hagytad, hogy kudarcot szenvedjek? Miért engedtek, hogy nehézségeim legyenek? De ezek a sóhajtozásaink is tulajdonképpen nem mások, mint az élőisten vádolása. A gőgös emberre, a felfúvalkodott emberre jellemző, hogy vádolja az élőisten. És legtöbbször azért vádolja az élőisten, amit ő követett el, vagy amiben a saját bűnei miatt bukott meg. Hogy kérdezzelek benneteket, kedves testvérek, hogy hogyan igyekeztek elkerülni a kevésséget? Hogyan igyekeztek alázatosak maradni a felfúvalkodottságban, a szolgálatotok közben? Érdemes ezt végig gondolni. Küzdenünk kell mindnyájunknak a magunk gőgössége ellen. Hogyan tudunk küzdeni? Hadd mondjak erre 6 szabályt. Érdemes ezt nagyon végig gondolni minden hívő embernek. Ha szeretnénk azt, hogy ne legyünk gőgösek, ne legyünk felfúvalkodottak, akkor álljunk meg minden nap a keresztövében, gondoljuk végig, hogy mennyire szeret bennünket az élő Isten, aki az egyszülött fiát adta értünk a Golgotai keresztre, alázzuk meg magunkat előtte, hogy átélhessünk a kegyelmet, amit ajándékoz nekünk. A Biblia azt mondja, hogy Isten a felfúvalkodottaknak ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Álljunk meg minden nap a keresztövében, gondoljuk végig, hogy milyen nagy áldást adott nekünk Isten azáltal, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, és alázzunk meg magunkat Jézus Krisztus előtt. A második, hogy soha ne felejtsünk el, hogy mindaz, amit elértünk, az Isten kegyelme az életünkben. És ha valami sikerült, akkor ne csak kihúzzuk magunkat, ne mutogassuk magunkat, hogy mi milyen nagyszerűek vagyunk, hanem mindig mondjuk el, hogy igen, de mindezt nem én tettem, hanem az Isten velem való kegyelme. A harmadik, amire mindig gondoljunk a felfúvalkodottságunk nagy kísértésében, amit a lekcióban hallottunk, hogy a másik ember többre tartsuk, mint mi vagyunk. Azt mondja Pál apostol, hogy figyeljünk arra, hogy a másik embernek mik az igények. A másik ember érdekeit is vegyünk tekintetbe. És ha valami panaszunk van a másik emberre, lehet, hogy az a panaszunk jogos, akkor is bocsássunk meg. És kérjük az élő Isten, hogy áldja meg azt az embert, aki miatt nekünk most fájdalmunk van. Azután gondoljuk minden nap a szeretet himnuszára. Biztos ismerjük mindnyájan a Korintusi első levél 13. részében olvasható ez. A szeretet türelmes, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem keresi a maga hasznát, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent tehetünk. És gondoljuk végig, hogy a mai napunkon mi ilyenek voltunk-e. Ez jellemzette bennünket. Így beszéltünk-e, így gondolkoztunk-e, így cselekedtünk-e. Ha ehhez mérjük magunkat, azonnal észre fogjuk venni, hogy nincs is olyan nagy okunk az elbizakodottságra és a bűnre. És az utolsó előtti, hogy ne felejtsük el, Isten a gőgöseknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Minden nap szükségünk van a kegyelmre. Minden nap szükségünk van arra, hogy Isten irgalmazzon nekünk. Kegyelemből élünk. Ha nem lenne Isten hozzánk kegyelmes, akkor elbukna az életünk. És a legfontosabb, amit így olvasunk az igében, az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Az összeomlást gőg előzi meg. Gondoljuk végig, 50 esztendővel ezelőtt, de nyugodtan mondhatok 32-t is, senki nem hitte volna el, hogy a modern 20. század emberének a társadalmán egy összeomlás fogja meglátni itt a mi féltekénken. Pedig ez törvényszerű. Nem most találok ki, a Bibliának az igazsága, az összeomlás gőg előzi meg. És ha valaki magát többre tartja, mint az elődei, le akarja rombolni az elődeinek még az emlékét is, akkor nagyon közel van ahhoz, hogy a bukásban legyen része. Nem véletlenül figyelmeztet bennünket Isten, hogy ne legyünk elbizakodottak. Ne büszkélkedjünk. Ne tartsuk magunkat többre, mint más emberek. Hanem legyünk a másik embernek a segítőtársai. A támasza. És ha ez sikerül az életünkben, akkor töltjük be igazán keresztény rendeltetésünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hozzád imádkozunk most a gyászoló testvérekért. Kérjük szépen, hogy vigasztald meg őket az örök élet reményével, mutasd meg a számunkra azt az országot, ahol te élsz, és ahova hazavársz bennünket. Szeretnénk egyszer ott lenni, majd a te országodban, és szeretnénk, ha részünk lenne a mennyei boldogságban és az örök életben. Kérjük szépen, hogy erősítsd a szívükben ezt a hitet, és segítsd őket, hogy amikor vissza emlékeznek szerettükre, és megköszönik az életét, akkor vagy tudják mindezt a feltámadás reményével megtenni. Hogy aki fontos volt a számunkra, az soha el ne felejtsék, hanem az örök élet reményével emlékezzenek a sok-sok jóra áldása, amit az életében cselekedett. Könyörgünk hozzá, mennyei atyánk, az egészségügyben dolgozókért. Kérjük azt, hogy őrizd meg őket a koronavírus járvány közepette. És kérjük, gyülekezetünk betegeiért, azokért, akik kórházban vannak, és azokért is, akik otthon lábadoznak. Kérjük szépen, hogy légy a gyógyítójuk, te légy a támaszuk. Te atyai kezedre bízzük őket. És kérjük, segítsd meg, hogy visszahozd őket ide a gyülekezetünkbe. És könyörgünk mindazokért, akiket talán már évek óta hosszú nehéz próbatételen viszel keresztül, hogyha elkészítetted őket a magad számára, akkor hívd őket az örök életre és az üdvösségre, hogy nehogy készületlenül érje a te hazahívó szavad. Könyörgünk hozzáadunk a hitoktatásért, a gyülekezetünk fiataljai között végzendő munkáért. És kérjük, segítsd őket, hogy a te hitedben növekedjenek fel, és felnőtt korukban is maradjanak meg a te alázatos gyermekeidnek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké.